Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek. Evangélium szent Máté könyvéből. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybe keltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant a méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsájtja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amikor József fölébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. Ezek az evangélium igéi. Biztosan nem egyszer, nem kétszer hallottatok már gondolatokat arról, hogy mit is jelent, hogy József igaz ember volt. Éppenséggel, hogyha mindenféle előképzettség nélkül gondolkodunk erről a szóról, igaz, Józsefre vonatkozóan, akkor azt gondoljuk, hogy rendes ember volt, igazságos volt, igaz lelkületű volt, és nyilván az igaz szó mindenféle jelentés árnyalatát ide vehetjük. Igen ám, de miközben ez éppenséggel igaz, aközben ez a kifejezés az ószövetségi ember világában nem pusztán csak azt jelenti, hogy az emberségéről mondtunk valamit Józsefnek, hanem igaz embernek lenni, az egy vallásos kifejezés és vallásos tartalmakat is kimond, mégpedig abban az értelemben, hogy igaz ember az, aki Isten előtt igaz, igaz ember az, akit Isten megigazol, vagy igaznak tart és lát, de ki az, akire Isten azt mondja, hogy igen, egy igaz ember? Nyilvánvalóan az a valaki, aki megtartja a törvényt, aki Isten szándéka és tervei alapján él. Tehát amikor Józsefről így beszél a Szentíró, Máté evangelista, hogy egy igaz ember, akkor egyszerre látjuk az ő emberi alakját, ahogyan azt mondhatjuk, hogy de egy igaz. Egy igaz valaki. És egyszerre látjuk azt, ahogyan az Istennel való kapcsolatában nevezhetjük őt, hogy egy igaz ember, törvénytisztelő, vallását gyakorló, és a többi, ahogyan az ószövetségi világból ez következik. Ezért most ezt a kettőt szeretném egyben látni, és arról beszélni, hogy mit is jelenthet a mi Isten kapcsolatunkban, hogy ez a két nagyon szép tartalom az emberségre vonatkozó, akár így is mondhatnám, most leegyszerűsítve, a lélektani világunkra vonatkozó igaz voltunk, és a spirituális természetünkre vonatkozó igaz voltunk. Hogyan találkozhatna bennünk, hogyan fonódhatnának ezek össze, hogyan válhatnának egyé, és aztán hogyan alakíthatnák ki bennünk azt az igaz természetet, amiben egyszerre ott vannak az emberi vonások, és egyszerre ott van az emberségükben fölragyogó spirituális természetünk is. Mégpedig abban a formában, hogy tulajdonképpen József itt, mint ahogy mi az életünk során nagyon gyakran fölteszünk valamilyen kérdést, ahogy József, hogy most mit tegyek? Most elvegyem, vagy ne vegyem? Elbocsássam, vagy ne? Most a törvény teljes súlyával nehezedjünk-e rá Máriára, vagy pedig ne? Mert ha egyébként József pusztán csak olyan értelemben lett volna igaz, ami a törvény betű szerinti megtartását jelenti, akkor éppenséggel elég durva dolgok is következhettek volna. De József nem csak úgy volt igaz, hanem az emberség értelmében is igaz volt. Tehát nagyon gyakran fölteszünk egy emberi kérdést. Most így csináljon vagy úgy, ez legyen vagy az? Vagy ahogy a Mária kérdezi, hogy de hát ez hogy lesz majd akkor? Tehát van, hogy valamiféle, így mondhatnánk, lélektani kérdést teszünk föl, és de fontos az, hogy arra valami lélektani választ is képesek legyünk adni. Eszembe jutott két egyszerű történet. Az egyik, ahogy a mi papok gyakran egy temetésen kiállunk, és azt mondjuk, amikor éppen két napja, öt napja, két hete gyászolja egy család, a rokonsága, szerettek azt a valakit, aki elköltözött ebből a világból, és mi kiállunk, nem egyszer talán éppenséggel eléggé, nem érzékeny lélekkel, vagy részvét nélkül, és azt harsogjuk, hogy Isten akaratában megnyugodva állunk itt. Hát a pap lehet, hogy megnyugodott ebben, amit ő ez alatt gondol, csak éppen mindenki, aki ott áll, inkább a bizonytalansága fog növekedni. Mert milyen értelemben Isten akarata ez? És hogyan Isten akarata ez? És ha Isten akarata, akkor mit akart ezzel? Mi ennek a mélyebb értelme, jelentése vagy jelentősége? Honnan tudhatjuk azt? Hát éppen mikor a legtöbb ember gyászol, egy friss veszteségben van, akkor nem, de nagyon is szükséges, és most itt nem is ez az érdekes, hogy a pap és az emberek találkozásában hogy zajlik, hanem bennünk, mi bennünk, az emberi találkozásunkban, a lelkünkben ez hogy zajlik, hogy egy lélektani kérdésre, nehézségre, problémára, hogy ez miért van, vagy hogy lesz, vagy mi lesz ezután, képesek legyünk nagyon emberi válaszokat is adni. És éppenséggel ez az emberi válasz jelenhet meg abban, hogyha a pap azt mondja, szóhoz se jutok. Én erre nem tudok mit mondani. Hát gondoljátok, hogy én ezt jobban fölérem az eszemmel, mint ti, de hogy érem föl. Hogy milyen normális emberi válaszokat tudunk adni normális emberi helyzetekre. És fontos is, hogy ezeket képesek legyünk adni. És éppen néhány nappal ezelőtt találkoztam egy fiatal asszonnyal, azt mondja, már 5 éve nem születik babám. Úgy megállt és nézett rám, és rögtön bennem volt, hogy na erre az emberi lélektani kérdésre adjak egy spirituális választ. Vissza kellett magamat fogni. Mert hát még honnan tudnám, hogy mi minden van ő benne, hogy mit néztek meg, és mit nem, hogy mit próbáltak ki, és mit nem, hogy hol tartanak ezen az úton, hogy mi lehetséges, és mi nem, hogy emberileg mi is játszódik le bennük és köztük, honnan tudhatnám én ezt? Tehát az első gondolat így szól, ahogy Mária, és ahogy József, és ahogy mi bármelyikünk, néha előtérbe helyezünk egy emberi, így mondanám, érzelmi, lélektani helyzetet és kérdést, és szükségünk van arra, hogy arra egy emberi, egyszerű, lélektani, érzelmi választ tudjunk adni. Akár az együttérzését, akár az együttérzésből fakadó valamiféle gondolatét, vagy bármi mást. Igen ám, de az életben nem egyszer úgy van, hogy fölteszünk egy lélektani kérdést, és spirituális válaszra van szükségünk. És azért is volt a nyelvemen ennél az 5 éve házas asszonynál, hogy adjak az ő emberi, érzelmi kérdésére valamilyen spirituális választ, mert nagyon elevenen él bennem egy asszony, aki ezzel a témával jött hozzám heteken, hónapokon keresztül, és sokat sírt emiatt, és nézegettük az érzelmi, az emberi helyzetet, választ, múltat és mindent, és akkor egyszer csak jött egészen derűs arccal, és azt mondja ez az asszony, megvan. És gondolhatjátok, milyen kíváncsi lettem. Hát hónapokon keresztül én nem találtam, de ő megtalálta, és akkor nyitott szem, nyitott fül, na, mi született? És akkor azt mondja, tudod, Feri, amikor már agyon szorongtam magam, már teljesen ellehetetlenültem, és bizonytalan lettem, és már azt se tudtam, hogy éljek, már majdnem megzavarodtam attól, hogy én nekem miért nem lehet babám. Hogy akkor egyszer csak jött egy mondat, és a mondat így szólt. Ajánd Isten kezébe. És akkor azt mondja ez az asszony, hogy miután végigjártam a lélektani válaszok mindenféle útját és zsákutcáját, egyszer csak tudtam, hogy nekem most erre van szükségem, hogy erre az emberi, érzelmi, lélektani kérdésre megtaláljak egy spirituális választ. És azt mondta, hogy rájöttem, hogy igen, hát hiszen ami az én kezemben volt, azt megtettem. Hogy valószínű, hogy ez a kérdés most már így nincs a kezemben, de hogy valakinek odaadhatom. És azt mondta, ezt az egészet akkor szimbolikusan csukott szemmel odaadtam Jézusnak, akkor ez most legyen nálad, mert már nálam nem tud lenni tovább. És néhány hónap múlva már bárta a kisbabáját. Ez az emlék jutott eszembe az első történetnél, és nagyon örülök, hogy ott nem ezt a választ mondtam. Mert az egy másik asszony, egy másik történet, egy másik élet, egy másik út, egy másik helyzet. És milyen nagyszerű dolog az, hogyha érzelmi, emberi, természetes lélektani kérdésekre tudunk normális, egyszerű lélektani válaszokat adni, de képesek vagyunk spirituális válaszokhoz is eljutni. És talán az ember voltunknak ez a fajta törékenysége, de szépsége, nagyszerűsége, de esendősége abban a folyamatos útkeresésben van, hogy föltesszük a kérdéseinket, és magunk sem tudjuk pontosan, hogy most melyik világból hozzuk elő azt a választ, vagy melyik világot firtassuk, ami aztán a szívünkig tud hatolni. És aztán van még most kettő, természetesen tudjuk azt is, hogy néha föl tudunk tenni spirituális kérdéseket is. És milyen fontos dolog az, hogy spirituális kérdés föltevésekre tudjunk érzelmi, emberi, lélektani válaszokat adni. Például, amit olyan gyakran mondogatok nektek, de most egy kutatás ezt nagyon megerősítette, Magatartástudományi Intézet néhány napja közzétette, a felnőtt magyar lakosság 30%-a képes biztonságosan kötődni. 30%, 100-ból 30 ember. Ez azt jelenti, ha mi lefedjük a magyar átlagot, akkor itt most 100 emberből 70 kisebb-nagyobb mélységben, fájdalomban újból és újból megéled azt, hogy te imádkozol és nem hallasz semmit. Hogy kérdezed Istent és nem válaszol. Hogy te az ima életedben megéled azt, hogy vagy bizonytalan leszel Istenben, hogy szeret-e téged, vagy bizonytalan leszel magadban, és elveszted a talajt a lábad alól, és miközben fölteszed a spirituális kérdéseidet, Istenem, hogy van ez, miért nem szólsz, miért nem segítesz, vagy ha segítesz, miért nem értem, hogy akkor tudhatjuk, hogy 70 embernek itt köztünk 100-ból, tulajdonképpen a spirituális kérdéseire még alapvetően érzelmi, lélektani válaszokat kellene találnia. Azért, hogy ne tévedjen teljesen el. Azért, hogy tudhassa, hogy az a sok minden, amit ő Istenről gondol, nincsen úgy. Hanem az mind róla árulkodik. Hogy ő róla árul el nagyon sokat. Hogy az ő sebzettségeiből mutat föl rengeteg mindent. Hát de nagy dolog az, hogy amikor igen, nagyon gyakran föltesszük a spirituális kérdéseinket, hogy arra tudunk lélektani, érzelmi, egyszerű, emberi válaszokat is adni. Hogy milyen sokat tud az nekünk segíteni, mikor azt mondjuk, hogy ja, csak ennyi. Hányszor hallom azt fiatal édesanyáktól? Hát két dolgot is, mindjárt mondom mind a kettőt. Az egyik, ugye sok gyónást hallgattam most végig, nem mondok én abból semmit, csak úgy... Az egyik, mikor fiatal édesanyák, 1, 2, 3, 4, sok gyerekkel azt mondják, kibírhatatlan vagyok, türelmetlen vagyok, ideges vagyok, kiabálok. És akkor mindezt, ezt az érzelmi, emberi helyzetet mindenféle következtetésig viszik, hogy nem elég erős a hitem, és talán Isten nem szeret, és én se szeretem őt eléggé. És ilyenkor, tudjátok, szívem szerint olyan elégtételt szoktam adni, hogy aludja ki magát. Hogy hagyjuk most az összes következtetését Isten országára vonatkozóan, aludjon egy jót. És utána tegye föl újból ezt a kérdést, vagy nézze meg, hogy most itt miről is van szó. Hogy milyen nagy dolog, amikor a spirituális kérdéseinkre tudunk egyszerű lélektani válaszokat is adni. És a másik, hogy jönnek megint csak olyanok, akiknek volt ima élete, meghitt Isten kapcsolata, Isten tapasztalata, bevetették magukat, kijártak sok utat, és akkor megszületett egy, kettő, három, négy sok gyerek, és persze erre nincs idő. És ezek a fiatal nők hogyan bántják magukat? Hogyan mondják azt, hogy ellaposodott az iba életem, hogy ez már semmi, hogy kiüresedtem és nulla? 5 gyerek mellett. Ha szabad így mondanom, ez a normális. És eszembe jut Nemes Ödön atya, jezsuita atya, aki újból és újból elmondta, hogy amikor hozzájöttek édesanyák nagy megterhelésből, hogy ő egyébként, aki a lelki vezetésnek volt nagy atyamestere, hogyan tanácsolta azt nem egy helyen, hogy jaj, hát van 5 gyereke, hát akkor teregetés közben mondja azt, hogy Jézus Krisztus, szeretlek téged. Most ennek van itt az ideje. Ha nehezebb, akkor mondja, Uram Jézus, irgalmaz nekem, attól függ, hogy mi van. Legfőjebb írjon ki egy mondatot, hogy gyerekekkel imádkozik, lesz 6 másodperce magára is. Hát most éppen másban van. És hogy ez így rendben van. Hogy ne várjam el magamtól azt, amit tudtam akkor, amikor szabadon volt, az a rengeteg időm. Mert most nincsen, hanem van 5 gyerekem. Tehát fontos, hogy spirituális kérdésekre lélektani válaszokat tudjunk adni. És de fontos, hogy spirituális kérdésekre spirituális válaszokat is tudjunk adni. Hogy ne akarjunk minden spirituális kérdésre valami lélektani választ adni. Szó se lehet róla. Hogy ezeknek a kérdéseknek sokszor olyan mélysége van, hogy abban a mélységben fontos, hogy a válasz megérkezzen. És elnézést kérek, hogy az első példával magam felé hajlok egy picit, de aztán majd adok magamnak. Mégpedig, hogy eszembe jutott, volt vagy 10 évvel ezelőtt, nagyon tusakodtam, hogy azt teszem-e, ami az Istennek a szándéka velem. Hogy amikor az idő nagy részét azzal töltöm, hogy embereket hallgatok meg, hogy ez Istennek a terve, vagy én találtam ki magamnak. Mondjuk most így nagyon egyszerűen. Csak egy szentségimádáson leültem, és ültem ott 1/4 óra, 1/2 óra, 3/4 óra, ezzel a spirituális kérdéssel, hogy Uram, ez a te szándékod szerint van, vagy ez csak én gondolom így. Egyszer csak jött egy mondat, de nem, hát az nem volt én-szerű, ahogy ezt szokták mondani, mert én erre sose gondoltam volna, és a mondat így szólt, én küldöm őket hozzád. És akkor elfogott egy nagyon nagy bizonyosság. Már csak azért is, mert a válaszban én egyáltalán nem szerepeltem. Ez nagyon megnyugtatott. És nem tudom, fölfedeztétek-e azt, hogy amikor föltesszünk a saját életünkre mélységes spirituális kérdéseket, nem egyszer a válaszban mi egyáltalán nem is szereplünk. És ez nagyon megnyugtató. Hogy nem tudom, észreveszitek-e, hogyan a Szentírásban, az újszövetségi Szentírásban a kezdetekkor is ezek a fordulatok állnak elő. Isten így döntött, hogy ez így lesz. Most be fog teljesedni az ószövetségi profécia. Te Jézusnak fogod nevezni. Ő pedig ezt fogja tenni. És a föltámadás után ugyanez, hogy maga Jézus azt mondja, ennek így kellett történnie. Ez volt megírva az írásokba. És sokan ezeket lélektani szemüvegen keresztül értelmezik. Azt mondják, hol a szabadság? Hát hogy? Isten ezt csinálja az emberrel? Hogy csihi-puhi, nem számítasz, majd én eldöntöm, te meg csak sorakozzál? Ez nagy tévedés. Ugyanis itt egy élményről van szó, ami egy spirituális kérdésföltevésre adott spirituális válaszból fakad, és az élménynek van egy mindent elsöprő ereje, ami egy bizonyosságot hoz, és a bizonyosságnak az ereje fejeződik ki abban, ahogyan azt mondja a Szentíró, Jézusnak fogod nevezni. Ennek így kellett történnie. Nem arról van szó, hogy itt most teológiai alapvetés történik. Nem arról, hogy nekiálljunk vitatkozni, hogy van-e eleve elrendelés, és hogy van a sors, meg a szabad akarat. Itt egy a spirituális természetével az Istenhez forduló ember élményéről van szó, ahogyan azt éli meg, hogy a nálánál több válaszol az életére. És így érkezhetünk el oda, hogy mindig, amikor kapunk egy spirituális választ, akkor fölemelő módon azt éljük meg, hogy az élet nem rólunk szól. És ez nagyon megnyugtató. Hogy az élet több, mint az összes élettapasztalatunk, hogy az életünk nem rólunk szól. De hogyha egy lélektani kérdésre én azt mondom, ugyanbár hagyd, az élet nem rólad szól, az fölháborító. Azon föl szoktunk háborodni, és azt mondjuk, valaki nem tisztel minket, nem becsül meg bennünket, nekem ezt nem mond, hát én értékes vagyok. És így is van. Ezért látjátok sokszor, milyen másképpen hangzik ez a mondat, lélektani kérdésre azt válaszolni, de igen, szóljon rólad az élet, ez rendben van. De ugyanez az ember fölteszi ezt a kérdést spirituális kérdésként, és egyszer csak ugyan erre a szóra, mondatra, ebben az összefüggésben azt hallja meg, adj hálát Istennek, hogy nem rólad szól az élet, hanem hogy te benned és rajtad keresztül valami több is tud történni, mint te magad. És ez a két válasz egyszerre is lehet igaz. Itt van tehát József, egy igaz ember, és az igaz volta ebben és abban a világban is nagyon szépen fénylik. Ez nem azt jelenti, hogy kellene őt idealizálni, mert olyan ember, mint mi, de éppenséggel ezt a szépséget nagyon jól mutatja.